Engedjétek meg, hogy az adás elején felolvassam az adásunk alap igéjét. 1 Timóteus 6. fejezet 6-tól 10-ig így szól Isten igéje. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. János, hozzád fordulnék elsőként, tudható-e, hogy Pál apostol ott akkor konkrétan kinek, és, vagy kiknek, és mire értve mondta el ezt az igét? Miért kellett ennek akkor ott elhangoznia?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Pál apostol ezt a levelet Timóteusnak írta, a fiatal munkatársának, akit megbízott gyülekezetek gondozásával, tehát nem is egyszerűen egy gyülekezetről van szó. Ezek általában körlevelek voltak, amiket Pál írt, persze volt olyan, amit egy egyes konkrét gyülekezetnek, de azért váltak ezek Isten igéjévé, mert Szentlélek által olvassuk, olvashatjuk, és minden korok emberének szól, és szólt. Tehát az anyagi kérdésben, gazdasági ügyekben szerintem túl sok minden nem változott, ahogy az ember maga sem változott olyan nagyon. Tehát ezek a gondolatok ma is aktuálisak, akkor is aktuálisak voltak. Az tény, hogy a korabeli ősgyülekezetben is voltak nagyon gazdagok, volt egy középmezőny, és aztán voltak például nagyon szegények, többek között rabszolgák. És együtt voltak, így együtt egy gyülekezetben. Tehát a gyülekezet ez egy, gyakorlatilag egy forradalmi jelenség volt az akkori világban. Többek között tudjuk a korintusi gyülekezetből a feszültségeket, hogy ott a gazdagok elkülönültek. Gazdagok egy része, mert én azért nem általánosítanék, egészen biztos, hogy voltak ott nagyon jó lelkületű gazdagok is, és vannak nagyon rossz lelkületű szegények is, tehát a szegénység sem érdem, és a gazdagság sem érdem csupán, hanem az Istennel való kapcsolat az izgalmas. Tehát a lényeg az, hogy a Szentíráson végigvonul, igenis az Ószövetségen is, de a jézusi tanításokon és páli tanításokon annak az üzenete, hogy legyünk szabadok. Az Istennel való kapcsolatra és az anyagiakkal való kapcsolatokra, kapcsolatrendszerre is, és önmagában természetesen nem bűn a gazdagság, csak a nagy kérdés, és nyilván a műsor folyamán ez sokszor előkerül, hogy hogyan élünk a pénzzel, hiszen a legtöbbünknek van fizetése, van lakása, valahova tartozunk, és talán takarékbetétünk is van, tehát önmagában a pénz az nem bűnös, hanem a hozzávaló viszonyulás lehet bűnös, és a Szentírásnak, vagyis hát Istennek az is az üzenete, hogy a szegénység sem üdvözít, hanem a szegény embernek is hitre kell jutni, és meg kell térnie. A mondandóm végén most még hadd utaljak az úgynevezett gazdag és a Lázár példázatára, mert azért ez egy példázat, amit ott Jézus elmondott, hogy a gazdag nem azért kárhozik el, mert gazdag volt, hanem mert könnyörtelen volt, hideg volt a szíve, elnézte a körülötte lévő ínségben lévőket, és Lázár sem egyszer azért üdvözül, vagy hát kerül Ábrahám kebelébe, mert szegény volt, hanem mert Istenre figyel. Ott Jézus szándékosan adott neki egy ilyen nevet, mert a Lázár neve egy spirituális Istennel való kapcsolatra utaló név.
Imre, rólad azt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy a 90-es évek egyik igen sikeres vállalkozója voltál, benne voltál Magyarország 100 leggazdagabb emberei között. Nálad ez hogyan jelent meg megtérésed előtti életedben? Estél kísértésbe, csapdába és sok esztelen és káros kívánságba?
Egyik oldalról erre teljes mértékben igen a válasz, másik oldalról én mindig próbálom, mióta megtértem, elmondani az embereknek, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy a hitetlen ember nem akar jót csinálni. Tehát én visszatekintve azt látom a legnagyobb drámának az életemben, hogy én meg voltam győződve fiatal koromtól kezdve, hogy jól és jót akarok csinálni, és nem csak magamnak, hanem az embereknek a gyarapodására, és azt gondolom, hogy sok példát tudok felsorolni ebbe az irányba, amit tettem. Csak ugye én akkor nem láttam, hogy az egy minőségi különbség, hogy mindezt én önmagam építése céljából tettem, ugye? Hogy én igenis büszke voltam arra, hogy a Somodi már megint csinált valamit, már megint az újságban van, már megint fontosnak tekintik, mint hogy egy sportolónál vagy más híres embernél ezt látjuk, és emögött nem a nem a küldetésem volt, amit most érzek, hanem az, hogy jobb akarok lenni másoknál, meg akarom mutatni, hogy nekem nagyobb a gazdagságom, az autóm, jobban tudok ruházkodni, öltözködni, nagyobb figyelem vesz körül, a médiában meg tudok jelenni. Tehát hihetetlen módon pörgeti az embert ez a mai világ, mert azt gondolod, hogy a báványaid nélkül éhen halsz, miközben a báványaid haladnak éhen, hogy úgy mondjam, mert a végén már nincs szereteted, és nincs könyörület, mert állandóan azt érzed, hogy valahol valami kimagaslót kell teljesíteni, vagy többet, mert ez egy mókuskerék.
Pál azt mondja, hogy sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Nálad volt-e ilyen? Éltél-e meg ilyet, amikor ez a pénzhajhászás, vagy a munka, vagy a siker minden áron való elérése mondjuk aztán visszahatott az életedre, és figyelmeztetett?
Egyrészt én 23 vagy 24 éven keresztül súlyos beteg voltam, tehát én úgy éltem meg a gazdagságomat, hogy állandóan kórházba jártam, és az orvosok végén már úgy volt, hogy nem tudnak segíteni. Én ebbe a sikeres életembe elvesztettem az első családomat, elvesztettem az első gyerekemet, akivel együtt éltem 14 éves koráig talán. Tehát szerintem döbbenetes drámák vannak a sikeres újság címlapon lévő embereknek az élete mögött, hisz nyilván ezt annyira azért nem akarja mutogatni, mert ezen nincs mit büszkékedni. Tehát nagyon-nagyon súlyos árat fizet szerintem az ember, amikor úgy érzi, hogy önmegvalósításba kell kiteljesednie. A vagyon, a hatalom, a siker, ugye? Tehát én ezt látom a saját életemen is, hogy nem lehet elég pénz, nem lehet elég reflektorfény, és nem lehet elég hatalom. Tehát ebbe küszködik mindenki, aki világi gazdagságba akar megvalósítani bármit is.
Most ehhez képest történt egy pálfordulat a te életedbe, mondhatjuk így, hiszen megtértél, újjászülettél. Van-e küzdelme egy megtért embernek a pénzzel és a gazdagsággal, vagy mit javasolsz a megtért vagyonos embereknek?
Nyilván egy nagyon-nagyon komoly kihívás, amikor valakinek, fogalmazunk úgy, hogy feleslege van, ugye? Tehát az igazi vagyonos ember szerintem az, akinek például olyan vállalkozása van, amiből minden évben lefölöz egy adagot, mert egyszerűen nincs szüksége rá. Sok ilyen ember van, szerintem sokkal több, mint azt némelyek gondolják. És itt jön a nagy kérdés, hogy én a vagyonomat egyrészt hajlandó vagyok-e minél inkább a Szentírás mentén gyarapítani, tehát megvizsgálom-e azt, hogy én mennyire a krisztusi tanításnak megfelelően dolgozom egyáltalán, most az adófizetéstől kezdve sok másról lehetne beszélni, másrészt pedig a gyarapodásomat az milyen célra használom fel, ugye? Tehát a nagy kérdés, hogy semmit nem adok a közösségnek a keresztény célokra, vagy adom a 10%-ot, mert hogy az, vagy én ismerek olyan vagyonos testvért, aki azt fogalmazza meg, hogy mi az, ami nekem szükségszerű, és minden mást odaad, mert azt mondja, hogy hát nekem ennyi elég arra, hogy boldog legyek, akkor a többit azt miért ne adhatnám.
És te melyik álláspontod az?
Én azt látom, én nem tudom máshogy van, de én azt látom, hogy engem borzasztóan jó értelemben izgat az a lehetőség, hogy újra és újra azt remélem, hogy tudok úgy gyarapodni, hogy ezt olyan keresztény projektekre tudom szánni, ami hiszem, hogy a kereszténységet építi Magyarországon.
Köszönöm szépen. János, átérve a mai korra, te hogy látod a mai keresztény embereket, vagy éppen az egyházak életét? Mennyire érinti ez a kísértés, a pénz szerelme? Hiszen mondtad, hogy nem magával a pénzzel van a baj, hanem azzal, hogyha ahogy ezt felhasználjuk, és Pál apostol is nem a pénz ellen szól, hanem a pénz szerelméről beszél. Szóval, hogy mennyire érinti ez a kísértés a keresztény embereket, gyülekezeteket, vagy akár az egyházi vezetőket?
Gondolhatunk arra, hogy az Isten, az örökkévaló Isten gazdag. Tehát ő maga a leggazdagabb valaki. És sok ige szól erről. És ahogy az adás előtt is beszélgettünk, sorolhatnánk az ószövetségi Biblia alakokat, akik dolgoztak, gazdálkodtak, gazdagságuk volt. Igaz, hogy volt, aki aztán elveszítette, például engedetlenség miatt Istentől büntetést kaptak, más népek által, háborúban és egyéb helyzetekben ezeket elveszítették. De aztán rendkívül izgalmas, amikor eljön a Jézusi korszak. És Jézusról tudjuk, hogy az ő atya gazdag, de ő maga azért egy látványosan szegény életet élt a 3 éves küldetés alatt, de előtte ő dolgozott, tehát iparos ember. ember volt, ácsmester volt, és egész biztos, hogy elfogadott fizetést ezért, és lehet, hogy még gyűjtött is, és lehet, hogy jótékonykodott is. Erről nem nagyon szól a Biblia, de az kétségtelen, hogy egy dolgozó ember volt minden szempontból, de elég radikálisak az ő tanításai a gazdagsággal kapcsolatosan, és én nálam ez úgy csapódik le, hogy úgy gondolom, amire az előbb is utaltam, hogy Jézus látta a sok-sok tévejgést, nyomorúságot, kora egyházának is, amire te most utalsz a ma egyházával kapcsolatosan is, hogy a világi emberek is, de az egyházi emberek is állandó kísértésben vannak, és bizony igazam a Pál apostolnak, hogy hát minden rossznak gyökere a pénzszerelme, de nem is a pénzszerelme, hanem az egoizmus, tehát a magunk körül forgás, az istenkedés, az Istentől való függetlenedés, és ez tulajdonképpen hitetlenség, és ezt meg lehet élni úgymond vallásosan, és ez megkísértette a korabeli gyülekezeteket is, és nyilvánvalóan megkísérte a maiakat is. De az is egy izgalmas kérdés, hogy a úgynevezett konstantini fordulat után az addig 300 éven keresztül szegény nyomorgó, bizonyos értelemben nyomorgó és üldözött egyház, amelynek nem voltak templomai sem, hát nem voltak imaházak, templomok, egyébként legtöbbször gazdag emberek adták át a házukat a gyülekezeti célokra, tehát azt használták, aztán együtt voltak persze temetőkben is, meg katakombákban is az első keresztények, de a konstantini fordulat elhozta a gazdagságot, a világi gazdagságot is az egyháznak, amiből az egyház egy része jól tudott élni, de nagyon sok nyomorúságot és bajt is okozott, tehát az egyház 1700 éven keresztül katonai, politikai és gazdasági hatalom volt. És ezzel, újra mondom, részben jól élt, mert oktatásra, karitatív munkára és egyebek, misszióra használta, de ugyanakkor bizonyos értelemben el is bukott ezeken a területeken az egyház, és a mai korban, az elmúlt 100-150 évben folyamatosan Isten legalábbis a nyugati világban, tehát az európai és a nyugati világban egyáltalán Isten megengedte, hogy elvétessék az egyháztól ez a politikai világhatalom, és ezért a gyülekezetek leginkább a saját hitükre alapozva szervezhetik az életüket.
Pál az 1 Timóteus 6:8-ban azt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, Krisztus is tanácsolja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Mit jelent ez ma itt nekünk? A keresztény szó a görög Krisztianos szóból ered, ami annyit jelent Krisztus követő. János, te is említetted, hogy Jézusnak semmilyen vagyona nem volt, tanítványok is elhagytak mindenüket. Ha őt követjük, nem kellene nekünk ebben is követnünk? Azaz, ha valaki megtér, annak ige szerint nem kellene lemondania a gazdagságáról, hiszen semmi nem az övé. Imre?
Hát ugye ilyen alapon akkor az életünkről is lemondhatnánk, ma azt is kaptuk, tehát én nem így gondolkodom, tehát én hiszem azt, hogy minden olyan gazdagság, legyen szó erkölcsi, szellemi, vagy anyagi, egészség, stb. Az, ami tőle van, az arra van, hogy épüljünk belőle és építsünk. Tehát én hiszem azt, hogy azért, mert nekem egy, tételezzük fel, van egy gazdagságom, van vagyonom, az nem akkor járok el jó, hogyha azt odaadom olyan világi embereknek, akik biztos, hogy nem krisztusi célokra fogják használni, hanem ha képes vagyok én azon gondolkodni, és ezt meg is valósítani, hogy ezt az Isten útján tudjam felhasználni, és szerintem a mai világban az egy óriási probléma, hogy ezt sokszor félreértjük, és azt hiszük, hogy csak feltétlenül valamilyen karitatív dologra lehet felhasználni, miközben én azt látom, hogy a kereszténységünk mint hit, mint ismeret, mint a társadalomba való eligazodás az egyfajta iránytű. Ez rendkívül gyengén ismert, nem vagyunk közismertek, mint állásfoglalók, akik a társadalmi igazságtalanságok vagy problémák ügyében megfogalmaznánk a keresztény álláspontot. Tehát én hiszem azt, hogy igenis egy olyan világban, ahol az anyagiak meghatározóak, ott a kereszténységnek is kellenek, hogy legyenek anyagi forrásaik. Csak egyetlen egy példa, hogyha a világi média olyan forrásokkal rendelkezik, amivel rendelkezik, és a világ az olyan dolgokra éhezik, és olyanokra reagál, ami van, most a online médiára gondolok, akkor hogyha mi nem tudunk ezzel versenyezni, akkor senki nem fog megnézni, meghallgatni bennünket, mert el se jut azokhoz az emberekhez, akik esetleg ránk hallgatnának. És ez pénzbe kerül. Tehát én nem értek egyet azzal, akik egy jó keresztény projektben résztvevő embereket nem akarnak versenyképesen megfizetni, mert én azt gondolom, hogy az emberek jelentős része ebből él, és azok az emberek, akik keresztjének, azoknak nem kell, hogy lukas legyen a nadrágjuk, meg a cipőjük, mert hogy ettől lesznek jobbak. Ez hitem szerint egyáltalán nem így van.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és most János hozzád fordulnék, hogy Jézus valamiért mégis elmondja ezeket az igéket. Kiknek mondja, és miért hangzik el ez az ige?
Tehát én úgy gondolom, hogy Jézus nem sablonokban, sőt, maga az Atya sem sablonokban gondolkodik és beszélt és tanított, hanem helyzetek vannak, élethelyzetek vannak. Az ő 3 éves szolgálata alatt volt ilyen, hogy kiküldte őket, a tanítványokat, és akkor visszahívta őket, beszámoltatta őket a szolgálatról, és akkor ez egy ilyen modell volt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez egyébként lényegében igaz is, tehát a hitet nem lehet megfizetni, a hitért nem lehet fizetni, és a többi. Viszont a tanítványok egy részénél azt tapasztaljuk, hogy elhívta őket a polgári foglalkozásból, én magam is eredetileg fotográfus voltam, és el tudom képzelni, hogy fényképészet mellett is természetesen tudnám szolgálni az Istent, de hogy szoktuk mondani, a papok vagy lelkészek életében, meg már más misszionárosok életében is, van, hogy szinte luxus lenne, hogy most mérnökként vagy fotósként éljek, holott egész nap szolgálhatom az Urat, direkt módon is, és ezek különböző modellek, tehát nyilvánvalóan létrejött a szerzetes rend, a szerzetesi eszménykép, az abszolút szegénység válasz volt a korabeli meggazdagodott egyházra, tehát gondoljunk csak itt Assisi Szent Ferencre és másokra, akik abszolút szegények voltak, viszont ezt is olyan nagyon felületes dolog azt mondani, hogy Jézus, hogy szegény volt, hát nagyon jól tudjuk, hogy Jézust támogatták. Például gazdagabb családok, vagy asszonyok is, mások is nyilvánvalóan, és én simán el tudom képzelni, hogy Jézusnak egy délelőttön egy óriási vagyont adott valaki, és lehet, hogy ő délután például egy faluban éppen a szétosztotta. Tehát a Szentírásban nincs minden történet és eset leírva. A dolog lényege valóban a szabadság, tehát ez a megelégedés, mert lehet elégedetlennek lenni, nyugtalannak, feszültnek, kis pénzzel, közepes pénzzel és nagy vagyonnal is. Tehát az Isten egy ilyen belső nyugalmat, szabadságot akar adni, illetőleg, hogy mi a dolgom, mi a feladatom ezen a földön. És tényleg nagyon nagy szükség van hívő elkötelezett üzletemberekre, vagy éppen államelnökökre, politikusokra, bárkikre, akik meghatározzák aztán az oktatást, vagy a szociális szférát, és én teljes tisztelettel néztem például a falun, ahol éltem, szolgáltam, a katolikus pap kollégámat, egyszer megkérdeztem tőle, hogy István, ha téged a püspök innen elhelyez, akkor mit viszel magaddal? És azt mondta, hogy azt az ágyat, amin ülök. Mert ő nem volt szerzetes, ő római katolikus, falusi plébános volt, nem vett fel fizetést, teljes idejében építette a plébániát át szeretett otthonná, és egy ágy volt a vagyona, de szabad ember volt. Nekünk 4 gyermekünk volt, én ezt ugyanígy nem tudtam megtenni, hogy akkor például nem veszek fel fizetést. Igaz, nem volt nagy az a fizetés.
Az 1 Timóteus 6. fejezetében, a 11. versben Pál így folytatja, hogy te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ki Isten embere?
Én azt gondolom, hogy Isten embere mindenki, aki őt követi, tehát a hívő keresztjének Isten emberei, én úgy gondolom, mert hogy nekünk van feladatunk, amit tőle kapunk, van talentumunk, amit tőle kaptunk, amit szeretnénk az ő akarata szerint az ő dicsőségére felhasználni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a óriási váltás az életünkben, amikor eljutunk oda, hogy én is a hitetlen életemben, én nekem ez egy nagyon nagy kérdés volt, amikor megtértem, hogy szembenézni azzal, hogy vajon meg kellett tagadnom azt, amit hitetlenül éltem, csináltam, tettem, és én meg vagyok győződve arról, hogy akkor is velem volt Isten, csak én nem láttam, és nem tudtam, és mindent magaménak tekintettem, pedig ez nem így volt, és biztos vagyok benne, hogy azért szereztem azokat a élményeket, tapasztalatokat, akár vagyoni lehetőségeket is, mert ő tudta, hogy velem szándéka van, és nekem most az a feladatom, hogy ezt a szándékot keressem, és valósítsam meg. És én úgy gondolom, hogy ezen keresztül tudok Isten emberévé válni, vagy annak megfelelően élni és cselekedni és viselkedni. Uh-huh. Nem azért, mert ezzel jutok el hozzá, hanem azért, mert boldog vagyok, hogy jövő vagyok.
János, te erről mit gondolsz? Te pedig Isten embere került ezeket, ugye ez egy felszólítás Timóteusnak, ott akkor, hiszen a levél is neki szól. Egyetértesz azzal, amit...
Teljes mértékben egyetértek Imrével. Ez szólhat papokról, szerzetesekről, édesapákról, takarítónőkről, bárkiről, aki az Úré. Tehát ezért mondja, írja Pál a korintusi levélben, hogy szentek vagytok. Tehát vannak tényleg különleges szent életű emberek, de az a szent, aki az Istennek a tulajdona, és ő a drága és szent vérén vett minket tulajdonába, és ezért a keresztjén, az nem egyszer nevében keresztjén, hanem Krisztusi, Krisztus követő, tehát Krisztust követi, és ezért Isten embere. Tehát
ha most így figyelek a válaszaitokra, akkor talán összefoglalhatjuk, hogy mind a ketten azon a véleményen vagytok, vagy azon a látáson vagytok, hogy a gazdagság önmagában se nem jó, se nem rossz. Lehet ez adott esetben áldás Isten kezéből. Az igazi kérdés az, hogy ezt hogy élem meg, mire használom, és tulajdonképpen, hogyha van most olyan hallgató a sorunkban, aki vagyonosabb ember is megtér, és olvassa ezeket az igéket, akkor mondhatjuk, hogy semmiképpen nem biztatjátok arra, hogy ezt így kivegye, és holnap szét a vagyonát a szegények között, hanem tartsa meg és keresse így ebben az állapotában Isten akaratát?
Én újra csak megismétlem, hogy nincsenek sablonok. Tehát volt egy nagyszerű evangélikus lelkész, földbirtokos volt, megtért, szétosztotta a vagyonát és misszionárus lett, és ennyi. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ebből szabályt kell csinálni. Tehát kinek mi a dolga? Az tény, hogy főleg az új szövetség nagyon erősen kritizálja és kalapálja rendesen a gazdagokat, jaj, nektek gazdagok, elvesztek a gazdagságot. Tehát ez kétségtelen, hogy nagyon nagy kísértés, és kísértésnek tehát az elbukás esélye benne van, de hát a gazdagnak is, hogy mondtuk, és a szegénynek is meg kell térnie.
Imre?
Tehát én azt gondolom, hogy ha a báványom a gazdagságom, és ezért élek, és ez van a célkeresztbe, akkor az hibás, és úgy nem is tudok keresztény életet élni. Hogyha eszköz arra, hogy Isten parancsát és általa megfogalmazott feladatot megvalósítsam, akkor meg egy rendkívül fontos eszköz.
Nos, beszéltünk már erről, János, te is említetted, hogy Istennek az Ószövetségben volt a gazdag szolgái, ugye Isten az Ószövetségben gyakran mutatkozik be, úgyhogy Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene is, sok ige van benne, hogy Ábrahám is nagyon gazdag volt, Izsákot is nagyon megállotta az Úr, és ott van például a Bibliában az Ószövetség egyik gazdag embere, Jób. Úgy olvassuk, hogy igen sok vagyona volt, Isten mégis nagyon pozitívan nyilatkozik róla. De az ige szerint tusgazdag volt, ugye, hogy említettem, Ábrahám is, és Izsák és Jákob is. Aztán előttünk áll Jézus és a gazdag ifjú példázata, ahol Jézus azt mondja, gazdag ember nehezen megy be, majd be a mennyek országába, ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Sokan úgy gondolják, hogy a gazdag embereknek el kellene adni a vagyonukat és szétosztani a szegények között, mint Zákeusnak, mások pedig azt mondják, hogy a gazdagság nem bűn és nem problémás. Imre, első sorban most hozzád fordulnék, te még most is gazdag vagy. Neked mi a látásod, te hogy éled meg mindezeket?
Hát, hogyha Zákeusnál kezdhetem, akkor én úgy értelmezem, hogy ő azt adta vissza, amit tisztességtelenül elvett az emberektől, tehát nem vagyok biztos benne, hogy...
Bocsáss meg, ha kiegészítelek, de előtte a vagyona felét szétosztotta a szegényeknek.
Így van, de hát most az a vagyona az én értelmezésem szerint, amit ő tőlük vett. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy Jób vonatkozásában én úgy értelmezem ezt a ige szakaszt, ezt az egész részt, hogy valójában itt az volt a kihívás, hogy Jobbnak fontosabb Isten, mint a vagyona és minden más, ami az övé, és ő ebbe teljesített. Ez egy borzasztó nagy kihívás volt számára, de őnek Isten mindennél fontosabb volt, és nekünk is ezen kell elgondolkoznunk, hogy igaz-e az az állítás, hogy Isten ilyen szörnyű nagy terhet nem rak ránk, ezért imádkozunk, de nem kizárt, de a kérdés az, hogy tudunk-e úgy hinni benne, és vezeti az életünket oly mértékben, hogy ez legyen minden vagyonnal mással kapcsolatos kérdésben a döntés. Tehát rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy Jób kiállta a próbát, és ha már erről beszéltünk, utána kétszeres vagyont kapott, ugye? Tehát ilyen értemben nem arról van szó, hogy elvesztette mindenet és örüljön, hogy megmaradt az élete, hanem Isten ezért megáldotta. Tehát ez is fontos, hogy lássuk, hogy hogy mennyire fontos az Isten hitünk, mennyire kardinális központi kérdés, és ehhez képest mennyire másodlagos a vagyoni helyzetünk, de rendkívül fontos, mert különben nyilván őnek is adott volna. És én azt gondolom, hogy a gazdag ember problémája is ott akad meg, és azért fordul el, mert Jézus meg volt győződve róla, hogy a gazdag embernek nem a top prioritás, hogy úgy mondjam, a Krisztus, a Jézus, hanem ez egyfajta érdeklődés, de hát ő neki a gazdagságából jön ez az érdeklődés, na megnézem, hogy ki ez az ember, és vajon mennyire proféta, és Jézus úgy értékelte, hogy te neked azt a gazdagságot kellene leadnod, ami az életed fókusza. Tehát az, hogy tulajdonképpen te neked a báványimádásodat kell föladnod arra cserébe, hogy engem imádjál és engem dicsőítsél.
János.
Érdemes arra az összefüggésre is gondolnunk, amely a bibliai korban is így volt, és ma is így van sokaknál, hogy sokan úgy gondolták, a Zsoltárokban is ennek egyértelmű lenyomata van, hogy aki hívő, aki Istenhez tartozik, azt az Isten megáldja, egészséggel, vagyonnal, és akinek meg például nincsen gyereke, például meddő, vagy nincsen vagyon a gazdagsága, azt az Isten nem szereti, vagy nem eléggé hívő. És ez bevonult a mai kicsit üzletszerű keresztény gondolkodásba is. Na most itt azért ki kell mondani ezt, hogy ez részben, amit az előbb mondtam, részben igaz. Tehát gondoljunk csak arra, hogy egy alkoholbeteg ember hitre jut, megszabadul, és a pénze felszabadul a saját családjára, tehát észreveszi a megtérését, a mája, a gyomra, a pénztárcája, a bankszámlája, a környezete és a gyülekezete is, tehát ne legyünk álszentek, és amit itt többször hangsúlyoztunk, hogy önmagában a pénzzel, a vagyonnal semmi baj nincsen, de ugyanakkor ott van a Szentírásban ez a Jóbi sors, és nem véletlenül került be Jobb könyve, illetőleg sokak mások élete is a Szentírásban, illetőleg a mai korban is, hogy vannak, akik hívők, elkötelezettek, és mégis esetleg betegek, vagy nyomorúság éri őket, háborúság, földrengés, árvíz, egyes népek lerohanják, és a többi. Gondoljunk arra, hogy ma az ébredő, növekvő kereszténység jelentős része szegény területeken él, tehát Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában. Nagyon-nagyon sok keresztjén, tehát sok ezret kiírtanak a hitük miatt a földön, és sok tízezer, talán százezes nagyságrendű azoknak a száma, akik börtönökben sínylődnek. Tehát mindenüket elveszítik, de Krisztus nem tudják el, nem veszítik el, amennyiben az övék. Tehát ez egy izgalmas kérdés, hogy van egy általános gondviselő jóisten hit, és az nagyon könnyen összetörik, amikor a gyerekem meghal, vagy az infláció elviszi, vagy éppen a svájci hitel a pénzemet, és akkor sokan összetörnek, hogy akkor az Isten minket nem szeret. Tehát alapvetően azért arról van szó, újra visszatérünk ahhoz, hogy Istennel érdemes kapcsolatban lennünk, és Pál apostol egy helyen azt írja, hogy tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, és ő mind a kettőt átélte. Egyrészt nagyon érdekes az ő modellje, hogy kezemunkájából is élt, sátorkészítő, misszionárus volt. Ugyanakkor volt úgy, hogy például a Filippi gyülekezetnek az adományait rendszeresen elfogadta.
Van még egy kérdésre talán időnk. János azt írja az evangéliumában, hogy Jézus még sok mindent tett és mondott, amik nincsenek megírva. Nem tudom, ti hogy vettök ezzel, hogy egyetérthetünk-e abban, hogy az első nemzedék többet tudott, mint mi. Pontosan erre az ígére is építve, hogy sok mindent tett még Jézus, ami nincsenek megírva ebbe a könyve, mert ha mindezt megírnánk, nem tudnátok elhordozni. Miért olvassuk akkor azt az apostolok cselekedeteiben a második fejezet 45. versében és a 4. fejezet 32. versében, hogy vagyonukat és javaikat eladták és szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Miért tették az első században az apostoli nemzedék? Ők tévelyektek és nekünk van igazunk?
Hát, tehát én azt gondolom, tehát nekem a személyes véleményem, én nem vagyok teológus, de a személyes véleményem az, hogy ebből a képből teljesen helytelen, hogyha most levonjuk azt a következtetést, hogy ma minden megtért ember adja el a vagyonát. Tehát ezt abban a történelmi kontextusban kell vizsgálni. Én abban sem vagyok egyáltalán biztos, hogy ez most egy követendő példaként van. Ez egy tényként van leírva, hogy akkor így működött, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy később a apostolok nem így működtek, tehát őnáluk is ez a folyamat, ez nem vált elterjedté, tehát én nem gondolom, hogy nekünk ezen a a feladatunk, hogy most mindent adjunk el, hozzátéve, hogy abban a világban, ahol élünk, teljesen kivihetetlen lenne szerintem az, hogy azt mondjuk, hogy menjünk ki a mezőre, ami amúgy nem a miénk, és ott most kezdjünk el, nem tudom én, tehenet pásztorolni, tehát én nem gondolom, hogy ez lenne a feladatom.
János, egy rövid reflexió.
A kérdésed elejére reagálok először. Nyilvánvalóan a legtöbb, a sztorik többségét nem jegyezték föl, viszont egészen biztos vagyok benne, hogy a jézusi tanítás és az evangéliumok lényegét mi is értjük, és mi is kapjuk. Tehát semmivel nem vagyunk szegényebbek ilyen értelemben, mint a korosztályuk, és én is csatlakozom Imre testvéremhez abban a vonatkozásban, hogy ez egy ideig tartott ez a vagyonok beadása és elosztása, de ez nem azt jelenti, hogy ma egy keresztény gyülekezet, plébánia, vagy egy baptista gyülekezet, vagy bárki, nem kéne, hogy arra törekedjen, hogy kiegyenlítődjenek a gyülekezeten belüli többletek és mínuszok. Tehát ezt a keresztény gyülekezetnek és az egyházaknak, és egy jó részük ezt tényleg komolyan is veszi, hogy a úgynevezett fölöslegükből folyamatosan adjanak, és nem egyszerűen adni kell itt természetesen, hanem szoktuk mondani, hogy nem csak halat kell adni, hanem megtanítani az embereket halászni, tehát nem egy ilyen ártatlan, naív keresztény hittel kell a segítő szolgálatot végeznünk.
Úgy tűnik, hogy akkor talán Pál apostolnak a Timóteushoz írt üzenete ma is aktuális, hiszen így olvassuk az igét. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet.